Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Kicsit úgy ejtetted ki, mint hogy a kellette nyugaton, és ha az a kérdés, hogy kellette, akkor persze, hogy kellünk.
Yeah! Most az a nagy kérdés, a másik Zolikám, hogy a szezonközi torna kellette, vagy legalábbis nekünk kellette, vagy kell-e még, mert hogy az lesz ugye a mai témánk, és hogyha minden
mert
igaz...
Mert a csapataink hamar kiestek az összes.
Igen, ami azt illeti, de erről is majd szeretnék beszélni, már nem külön a mi csapatainkról, hanem arról, hogy milyen erőviszonyokat mutat esetleg a szezonközi torna, meg persze egy egészen érdekes vendégünk is lesz a mai adás második felében valamikor, aki ha minden igaz, akkor némi élménybeszámolót is nyújt majd. Na de... Amikor megközelítettem ezt az egész témát, akkor sokkal több olyan gondolat kavargott bennem, hogy mit kell majd jövőre másképp csinálni, jó helyen van-e itt a torna, viszont az első kérdés az mégiscsak az, hogy a Los Angeles Lakers nyerte a szezonközi tornát, és mit gondolsz arról, hogy számít-e bármit LeBron Jamesnek a örökségében, hogy sikerült ezt a, nem akarom gyűrűnek nevezni, de kupát mondjuk úgy elhódítania még itt a karrierje végén.
Szerintem mindenképp számít, tehát az elsőt megnyerni, az első kiírást, az biztos, hogy része lesz az örökségének, és ha az a kérdésed, hogy valaki emiatt majd esetleg MG elé helyezi, aki most mondjuk második helyen tartja még őt idézőjelesen, akkor arra a válasz nyilván az, hogy nem, de ugye ez a kettő nem feltétlenül kell, hogy kéz a kézben járjon. Számíthat is ez a kupa, ugyanakkor meg nem fogja feltétlenül most már őt ezt feljebb tolni nyilván, tehát ahhoz újabb nagy, idézőjesen nagy bajnoki cím kellene még egy legalább, de ettől függetlenül számít, és egyébként már erről beszélünk, de a számok is azt mutatják, hogy a csapatok is relatíve komolyan vették, illetve a nézőknek is tetszett ez a dolog.
Igen, hát talán a legelejéről kezdeném, mert az első, amiről nagyon sokan beszéltek, azok a különleges festések. Nem tudom, hogy ehhez van-e bármi hozzáfűzni valód. Zavart, nem zavart, jó volt, hangulatos volt, egyáltalán ez, hogy egy kicsit megváltoztatták a körítést, és olyan alapszakasz meccset látunk, amilyen, hát hogy is mondjam, optikailag, amilyet még nem, az számított-e neked ilyen felhasználóként úgymond?
Maguk a festések szerintem tényleg ez a, hát nagyon nagy volt a szórás, hogy finoman fogalmazzunk, ugye ez a hit or miss, ugye ahogy kint mondják, nekem volt, ami nagyon-nagyon tetszett, és hát volt, ami kifejezetten nem. Itt nyilván nem fogunk végigmenni a 30 festésen, de talán a legjobbakat azért meg lehetne említeni. Szerintem a T-Wolves-é nagyon szépre sikeredett, a Jazznek ez a lilája nekem szintén nagyon tetszett, a Lakers-é rohadt jól nézett ki, ugye az arany lila, megint csak ugye a csík volt a lila, és egyébként ugye az egész pálya aranyozott. Nekem az nagyon-nagyon bejött, az OKC-é is tök jó volt, a Cavaliers-é, és akkor voltak azok, amik hát nagyon nem sikerültek jól. Brooklyn Nets-é szerintem nagyon gagyi volt, a Knicks-é se tetszett nekem személy szerint, és talán a legérthetetlenebb, vagy legalábbis számomra az a Hawks, ugye a kékkel, nem értem, hogy miért kék a Hawksnak a színe, őszintén, mert én úgy tudtam, hogy ők nem, lehet, hogy kék és piros egyébként a színük, mint a vasasé, de hát a pirosról emlékezünk rájuk, meg a pirossal azonosítjuk őket. A Mavs-é kifejezetten gagyi volt szerintem, és ugyanez a véleményem igazából a Kings pályájáról is. Talán, hogyha a legeslegrosszabbat kellene kiemelni nekem személy szerint, akkor valószínűleg a Spurs-ét mondanám egyébként. Tehát megint csak ez a színeket sértettem, hogy miért, vagy a Rakic egyébként a kék, és ilyen sárga is van benne, meg piros, tehát voltak ilyen furcsa dolgok. Nekem azok tetszettek a legjobban, így rövidre zárva ezt a témát, vagy a témánk ezen részét, amik homogenizáltak voltak, és hasonló volt a teljes szín, és nem volt ilyen nagyon kirívó, kiugró dolog.
Én pont hasonló oldalról fogtam meg a dolgokat, tehát, hogy azt nem teljesen értettem néhol, hogy a csapathoz tartozó szín helyett teljesen másik szín van, még rá nem jöttem arra, hogy ugye az idénre készített, hát egyébként nagyrészt egészen tragikus alternatív mezeknek a színében pompázott néhol a pálya is, és akkor innen jön a szín, de ettől függetlenül nekem is nagyon furcsa az, hogy például egy csomó szürke pálya volt olyan, tehát ilyen fekete szürke olyan csapatoknál, amelyeknek ez nincs benne a színvilágában, és ez engem is zavart. Egyébként hamar hozzászokott a szemem szinte az összeshez, tehát nem volt számomra zavaró, többen írták, hogy így kiüti a szemüket, meg nem bírják nézni, nekem mondjuk ilyenem nem volt. De a körítés ilyen szempontból azért extra, tehát az nekem tetszett, hogy csináltak plusz körítést, és szemlátomást a közönségnek is, tehát, hogy ami egy ilyen általános tapasztalat volt szerintem, hogy a közönség, ha nem is playoff hangulatban, de és ez szerintem a csapatokra is nagyjából igaz lesz, amit most mondok, ugye, hogy nem teljesen playoff hangulatban, de közel playoff hangulatban drukkolt ezeken a meccseken. Na de volt ennek az in-season tournamentnek ugye egy kvázi így mondhatnánk csoportköre, és utána egy egyenes kieséses szakasz. Azon gondolkoztam sokat, ugye ugyanúgy nézegettem a csoportkörbeli meccseket, mint a alapszakasz meccseket, hiszen az alapszakaszban vannak beépítve, és hogy a csapatok a csoportkörben szerinted mennyire kezelték kiemelten ezeket a mérkőzéseket, mert van egy ilyen teóriám, hogy most itt az első másfél-két hónapban vagyunk, minden csapat gyakorlatilag az összes meccset még komolyan veszi. Tehát ez szerintem úgymond egy alapjárat, és rögtön be is dobom azt az ötletet, amit azt hiszem JJ Redick dobott be, amikor Zach Lowe-val közösen podcastelt, mégpedig az, hogy ha egy dolgot rögtön változtatná az in-season tournamenten, az az, hogy sokkal jobb lenne ez januárban, amikor eljönnek azok a meccsek, hogy akiknek már nincs esélyük, vagy akik mondjuk már nagyon elhúztak a mezőnytől, szóval azokon a meccseken sokkal hamarabb feladja valaki. Mert lehet, hogyha az in-season tournament ott is tudna motivációt nyújtani, akkor a januárban elkezdődő ilyen már nagyon fáradtak, már várják a szünetet, már néhol a kosárlabda színvonalával is baj van, szóval, hogy mondjuk ezeket fel lehetne dobni, akkor lehet, hogy jobban elkülönülnének, és most kifejezetten mondom, a csoportmeccsekről beszélek, lehet, hogy színvonalban jobban elkülönülnének, mint ahogy most különültek el az alapszakasztól.
Ez egy érdekes ötlet, és egyet is értek vele, meg nem is. Kétélű fegyver lehet, mert lehet, hogy az új naptárében, amikor ugye már a rájátszás is, nagyon-nagyon nincs messze belegondolsz, tehát igazából 3,5 hónap, mert ugye április 20-a környékén aztán megkezdődik a playoff, szóval nem tudom, hogy akkor betennie ilyen meccseket. Az biztos, hogy az még az utolsó időpont, amikor ez még működhetne kicsit eltolva. Tehát februárban nyilvánvalóan már az egyéb dolgok miatt, ugye All-Star szünet, a deadline nem működhet ez. Lehet, hogy úgy előre lehetne hozni, igen, hogy mondjuk esetleg a karácsonyi meccs lehetne a döntő, vagy a karácsony előtti napokban a döntő, és akkor még utána pihennek két napot a csapatok, és akkor jönnek a karácsonyi meccsek, mert nyilván a karácsonyi meccsek bevétele is fontos. Szóval lehet ezzel még kicsit játszani, azt nem tudom, hogy januárra el lehet tolni, mert azért ez ugye egy teljes hónap, az szerintem már lehet, hogy negatív hatással lenne a csapatokra a rájátszást, a tényleges rájátszást illetően. Egyébként az, hogy ez nézők szempontjából mennyire volt sikeres, az nem igazán lehet vita téma. A local viewership, tehát a helyi nézőközönség a novemberi meccseket illetően 20%-kal növekedett, az országos adón közvetített meccsek nézettsége 26%-kal nőtt, a League Pass, bármennyire is elkérdezzük, és tényleg egy borzasztó szolgáltatás általában 25%-kal növekedett ugye ebben a hónapban, és az átlagos néző szám is a mérkőzéseken gyakorlatilag a legmagasabb volt 18.206-tal. Ráadásul, ami a social media engagementeket illeti, tehát aki rákeresett az NBA-re, bármit csinált az NBA applikációin, vagy nézett egy meccset akár, az novemberben minden idők legmagasabb volt, tehát 3,9 milliárd ilyen kattintás engagement történt, ami azt jelenti, hogy egyértelműen működött ez a dolog. Te említetted azt, hogy lehetne az időzítés kicsit másfél még, és akkor itt tovább dobnám majd neked a labdát ezzel a következő all témapontunkra. azt én megváltoztatnám, hogy, tehát, hogy ne a pont döntsön tiebreaknél, tehát azért ilyen szituációk viccesek voltak, ahogy Siakam az utolsó másodpercben a Bulls ellen rá dobott egy triplát, de azért félreértéseket okozott, illetve az tényleg ennél is viccesebb jelenet volt, amikor Mazzula próbálta elmagyarázni Billy Donovannek, hogy miért hekesekkelik André Drummondot úgy, hogy 32 ponttal vezetnek közben. Szóval ez azért vicces volt, tehát én ezen mindenképpen változtatnék, és ne a pont döntsön már, mert az alapvetően szembe megy a játék íratlan szabályaival, és ilyen szituációk lehetnek belőle.
Na, ezt tökély, hogy feldobtad, mert ebben abszolút nem értünk egyet. Én nekem nagyon tetszett az, hogy itt a meccsek végéig volt legalább egy motivált csapat, és a másik pedig, hogy ugye a Bulls az kétszer is megszívta, pont mind a két példát említetted is, de azért mások nem annyira problémáztak ezen. De Rosen azt mondta, hogy hát ha ő lenne ilyen szituációban, ő akkor is lepörgetné az órát, és nem már. Szóval, hogy így én nekem kifejezetten tetszett az, hogy volt egy picit, hogy is mondjam csak, más tétje is egy akár eldőlt meccsnek. És legalább az egyik fél tudott még drukkolni valamiért, hogy meglegyen a pontkülönbség, szóval összességében én nem így gondolok erre, és hogy szembe megy a játék szellemiségével, hát nem. Tehát most, hogyha Európában például vannak ilyen szituációk, és nem érzem azt, hogy szembe menne a játék szellemiségével, fociban se éreztem sose, hogyha mondjuk a gólarány is számított egy csoportkör utolsó meccsén, akkor ne adott volna plusz tétet annak a meccsnek, úgyhogy ebben speciál nem értünk egyet. Az viszont egy érdekesebb kérdés, vagy ha ide tartozó kérdés, inkább azt mondom, mert ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy mondjuk az, hogy három mérkőzést játszol egy csoporton belül, és úgy a pontarány eldönti, az igazságos-e? Mert szerintem ezzel én magamnak sokkal jobban tudnék érvelni amellett, hogy ne a pontarány döntsön, ugyanis hát túl kicsi a minta, tehát az sem egy lehetetlen dolog, bár azt már nagyon nehéz lenne valószínűleg megszervezni a szezon közben, hogy mindenki kettőt játszon egymással. Viszont azt meg lehetne szervezni, hogy picit nagyobbak legyenek a csoportok, bár itt is ugye JJ Redickék beszélgetésére hagyatkozok, így azt mondták, hogy ezt legkönnyebben akkor lehet, ha majd 32-re bővül az NBA, és akkor ugye 4 darab 8-as csoport. És valóban, tehát hogy ez az, amivel mondjuk teljesen egyetértek, ha lesz 4 darab 8-as csoport, és 7 meccsből derül ki az, hogy ki a továbbjutó, az egyszerűen sokkal-sokkal igazságosabb lenne, mint ez a mostani verzió.
Hát igen, itt visszacsatolhatunk arra, és hogy mennyire akarták a csapatok ezt. Én azt vettem észre, hogy amikor már a további utást eldöntő meccsek voltak, akkor nagyon-nagyon kopartak a csapatok, de az első egy-két in-season meccsen még nem feltétlenül volt olyan az iram. Ez mondjuk a javaslatod ezen nem változtatna, de valószínűleg igen igazságosabb lenne egy a végeredmény, mert ugye most, ha elbuktad az első két meccsedet, akárhogy, akkor gyakorlatilag vége is volt ennek a történetnek.
Igen, illetve ugye nehéz ezt a statisztikai anomáliát így a döntővel értelmezni, és szerintem a csapatoknak is, tehát, hogy itt igazából most két díj van, a pénzdíj, és a másik pedig, hogy aki megnyerte ezt a plusz meccset, a döntőt, a Lakers esetünkben, az innentől majd minden tiebreak-et nyerni fog, tehát hogyha ugyanannyi győzelemmel állnak, mint egy másik csapat, akkor tehát ennyi előnyük van. Én szerintem még ennél egy picit több előny kellene, még azon is gondolkozom, hogy akár annak is, aki a 8-ba jut, legyen valamilyen előnye, vagy legalább aki a 4-be jut, és ne csak a győztesnek. Ezt különösen azért mondom, mert az teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk, ha kétszer kikaptál, és már nem juthatsz tovább a csoportból, akkor a harmadik meccsen aztól még nem kell hátradőlnöd, mert az is egy alapszakasz meccs. Beszámít az alapszakaszba, és hogyha nem állsz jól, akkor szeretnél javítani. És ilyen szempontból persze jó, hogy az első másfél hónapban megy le az in-season tournament, mert ilyenkor még minden csapat komolyan veszi. De közben meg egy döntő az ugye például egy plusz mérkőzés, és ez is nagyon érdekes gondolat volt Nate Duncanéktől amúgy, hogy mondjuk tegyük fel, hogy az egyenes kieséses szakaszt azt mindenki már nagyon komolyan veszi. Én nagyjából azt gondolom, hogy ez így is volt, és ott szintet léptek a csapatok, talán még nem teljesen egy playoff meccs szintjét, de megközelítve azt. Magyarán az edzők és a csapatok külön készültek az ellenfélre, és nem csak a szokásos alapszakasz napi rutin, másfél órás videózás, aztán menjünk neki a holnapi meccsnek kategória volt, hanem érezhetően készültek a másik gárdából, és nyilván a döntőt majd szeretném külön is elemezni ilyen szempontból. De ugye Nate Duncanék mondták, hogy ha ez egy ilyen komoly szakasza, itt a mondjuk a legjobb 8, és ez egyenes kieséses, akkor azért itt esetleg játszanak úgy játékosok, hogy kisebb sérülésen át, hogy lehet, hogy kiültetnék őket, de mégis játszanak, és erre mindenki csak csettint, hogy ez tök jó, csak idén szerencsénk volt, de majd mikor lesz az első olyan, amikor valaki elmegy a döntőig, ott kikap, nincs semmi előny, ami ebből származik, játszott egy plusz meccset, de mondjuk valaki ezért két hetet ki fog ülni, egy sztár, mert hogy kisebb sérüléssel is játszott. Ugye? Tehát, hogy itt ezt úgy lehetne kikerülni szerintem, hogyha valamilyen kvázi jutalmat kapna azért egy nagyobb mezőny, és nem csak a győztes.
Hát ez egy érdekes kérdés, igen. Van menne valami? Nyilván az NBA sem szórhatja azért ész nélkül a pénzt bármennyire is, ugye egy lukratív vállalkozás elég erősen.
Most csak annyi, hogy nem muszáj csak pénzben gondolkoznunk, tehát valami más apróság, vagy beírni plusz egy győzelmet.
Kapsz egy második köröst, vagy valami. Figyelj, lehet igen, ilyenekkel gondolkodni, abszolút, tehát biztos nem ez lesz majd a végső format, amit az elsőben csináltunk, de hogyha összegezni kell, akkor nehéz az ellen érvelni, hogy ez nem volt egy elég nagy siker. Lehet egy kicsit meg árnyalni, hogy mekkora siker, meg mennyire veszik komolyan, ez nyilván egyéni vélemény, döntés, kérdése is valamilyen szinten. De szerintem annyira legalábbis lett jelentőség ennek már így az első évben, hogy így lesöpörni a vállunkról, és hát ez nem érdekes senkit, és nyert a lékezd, de igazából nem érdekes senkit, az erős, mert ez így nem igaz. Tehát azért összességében ez egy siker, és ez egy szép siker a Lakersnek, nyilván messze nem ér annyit, mint a normál bajnoki címük, mondjuk 2020-ból, de ettől függetlenül azért ez egy komoly fegyvertény.
Teljesen egyetértek ezzel. A másik, amit szerintem érdemes átbeszélni, az az, hogy az erőviszonyokat ennyire mutatja meg ez az egyenes kieséses szakasz. Most nem akarom előre lepufogtatni azt a közhelyet, hogy természetesen egy meccs nem fogja megmutatni a kvázi de facto erőviszonyt, de hogy milyen következtetéseket vontál te le, és szerintem azért itt valószínűleg nem a csoportkörökről beszélünk. Tehát, hogy legalábbis én onnan indulok ki, hogy a csoportkörök azok inkább alapszakasz meccsek voltak, alakultak, ahogy alakultak, és aztán kialakul egy legjobb 8, amiből nagy következtetést nem hiszem, hogy le kéne vonni, hogy ki a legjobb 8, de hogy azon belül mi történik az egyenes kiesési szakaszban, és ahol látványosan készültek a csapatok egymásra, ott viszont már legalább egy pár következtetést igenis le lehetett vonni.
Ugye a legjobb 8 mezőnye úgy nézett ki, hogy az egyik keleti konferencia negyed döntő az ugye a Bucks és a Knicks között zajlott le, a másik az ugye a Pacers és a Celtics között, a nyugati negyed döntők pedig ugye a Lakers és a Phoenix, illetve a Sacramento és a New Orleans Pelicans voltak. Szóval lehet azt mondani, hogy igazából ha megkérdezted volna a szezon előtt, meg ugye beszéltünk is róla, hogy kik lehetnek az esélyesek ugye a normál bajnoki címre, és ha azt mondtuk volna, hogy akkor ezek a csapatok jöhetnek szóba nyilván egy in-season tournamentnél is logikusan a legjobb 8 közé, hát akkor abból itt volt mindenképpen ugye azért 3 csapat, ami nem olyan rossz, a Phoenix, a Celtics és a Milwaukee, és azért a New York Knicks is egy elég stabil playoff csapat, a Pacers-től ugye nagyon sokat vártunk már a szezon elején, nagyon sokan tippelték őket, mint meglepetés csapat keleten. A Lakers is azért egy elég stabil playoff csapat volt az elmúlt években, még hogyha nem is feltétlenül vártuk őket igazi contenderként erre a szezonra, és a Kings is azért ugye tavaly bejutottak nagyon hosszú idő után a playoffba, és idén is azért oda várjuk őket. Szóval a Pelicans meg ugye az a csapat volt, akit mondtak néhányan, mint a nyugati Pacers mondjuk, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem nézett ki rosszul ez a mezőny. Nyilván egy Nuggets-et azért ide vártunk volna, de pont akkor jött nekik ugye a Murray hiány is, illetve ugye a forma hanyatlás, a Sixers esetleg ugye még kellett, hogy ide vártuk volna. De egyébként ez abszolút rendben volt. És nekem nagyon tetszettek a negyed döntők, mindegyiket meg tudtam nézni. A Bucksnak a támadó játéka időnként az egészen lehengerlő. Tényleg úgy állnak egészen jó mérleggel, ilyen 60% körüli mérleggel, hogy egyébként még egy csomó mindent meg kell fejteni, ugye Dame Lillard le is nyilatkozta minap. A Celticsnek ugye a kezdője az egészen elképesztő, az a line-up idén talán a liga legjobb ötöse, valószínűleg statisztikailag egyébként ténylegesen. És hát a Pacers ugye Haliburton felemelkedésével és mint legit MVP jelölt itt tudott két komoly meglepetést is okozni ugye a negyed döntőbe és az elődöntőbe. Úgyhogy izgalmas volt ez a 4, aztán ugye a két elődöntő meg a döntés, tehát ez a 7 mérkőzés, én azt mondanám, hogy magas színvonalra sikerült. Hogy mennyire vonhatunk le ugye a majdani rájátszása következtetéseket, azt nem tudom, de azt talán azért el lehet mondani, hogy ezen csapatok nagy része, 80%-a valószínűleg ott lesz a play-offban ténylegesen.
Akkor mondok én pár következtetést, mert én nekem voltak abszolút ilyen play-offra is vonatkoztatható dolgok. Ugye az egyik az az, hogy nagyon érdekes volt, hogy a Run and Gun Pacers az hogyan tud egy ilyen környezetben megfelelni, és hát láthattuk, hogy azért nem 140 pontokat dobtak, de azért sok pontos mérkőzéseken jutottak tovább. És aztán ugye a Lakers fogta meg őket legjobban. De mielőtt arra rátérünk, azért azt érdemes megnézni, hogy ugye ahhoz, hogy ők megverjék a Bostont és a Bucks-t, ahhoz két meglehetősen jó offenszt, ugye különösen a Bucksnál, tehát két meglehetősen jó támadó csapatot, hát nem hagyhatták őket, maradjunk annyiban, tehát nem azt akarom mondani, hogy teljesen megfogták őket, de látszott, hogy a Pacers azért képes védekezni, és nem szenved mondjuk attól, mint a korábbi ilyen run and gun csapatok az elmúlt évekből, a Clifford előtti Charlotte, vagy a Westbrookos Washington, akik, hogyha be is jutottak a rájátszásba, azon nyomban megszenvedték azt, hogy valójában a támadójátékuk az transitionből áll, és abból, hogy futnak. Azt láttam az Indiana Pacers-ön, hogy ha relatíve félpályára kényszerítik őket, akkor azért ők is bajba vannak, de összességében nem olyan nagy bajba, mint az említett csapatok, tehát ez félpályán is valid, ez a támadó alakulat, és hogy ha rákészülnek az ellenfélre, akkor azért képesek némi ellenállást mutatni, és képesek védekezni. És ez egyébként nagyon fontos, mert ez egyáltalán nem volt biztos az Indiana Pacers-ről. Tehát ez, az alapszakaszban ez ilyen bottom five védekezés, ami több, mint aggasztó. Tehát pontosan ugyanezekkel az aggasztó dolgokkal küzd jelenleg például a Dallas Mavericks is, de egy másik csapatot mondjak, mellesleg a Milwaukee Bucks is. És a Bucks-on például azt láttam, hogy na ők nem tudtak jól védekezni ilyen rájátszás körülmények között, miközben a Pacers tudott egyet emelni, és azért ezt érdemes lesz szerintem figyelni. A másik pont a Bucks, hogy hát a Bucksnál nagyon úgy néz ki, hogy valami változtatásra azért szükség van, mert ez egy jó teszt volt arra, hogy ezzel a periméter kerettel, vagy a keret periméter részével össze lehet-e rakni egy jó védekezést, és abszolút nem lehetett. És persze egy nagyon erős támadó csapat ellen játszottak, de ez nagyon kevés volt. És most lehet azt mondani, hogy egy meccsből miért indulok ki? Hát azért indulok ki egy meccsből, mert a védekezést, hogyha rákészülnek a csapatok, akkor azért nagyjából egy meccsből is legalább képet kapunk róla. Tehát az, hogy mondjuk esetleg a támadójátéka egy csapatnak nem annyira jó, mert nem esnek be a triplák, igen, ott lehet legyinteni, hogy egy meccs volt. De azért itt más a helyzet. Úgyhogy igen, tehát ebből azért szerintem érdemes egy-két dolgot levonni. Vagy például abból, hogy a Bostonnak a támadójátéka az utolsó 5 percben, ugye, ami a playoffban állandó probléma volt, hát most se nézett ki túl jól. És ugye maguk a Boston Druckerek is egyből, olvastam fórumokon, hogy egyből előjött most már ez a idegrángás gyakorlatilag bennük, hogy oké, itt volt az első tétmeccs, és már megint ugyanúgy nézünk ki. Erre még nem mondanék semmit, erre csak annyit, hogy érdemes figyelni. Nyugatról pedig egy-két megfigyelés, az pedig az volt számomra, hogy a Lakers rohadt jól fel tudta építeni a védekezését, nagyon jól védték a gyűrűt, mint ahogy a tavalyi rájátszásban is, tehát teljesen rájátszás üzemmódba tudtak kapcsolni, és ezzel tulajdonképpen senki nem tudott mit kezdeni, de nyilvánvalóan a legeslegszánalmasabb próbálkozás az a New Orleans Pelicans-é volt, szóval azt mondanám, hogy a Pelicans totálisan szembeütközött a saját problémáival ezen az egy meccsen is, és ezek a problémák pedig azok, hogy egyszerűen nincsen elég shooting, nem jó a spacingjük, és hogy úgy mondjam, nem lehet minden csapatot megverni azzal, hogy Zion megy a gyűrű felé, meg Valanciunas posztapol, meg egy-két hatékonyabb dolguk van, amit elő tudnak húzni. Na ezekre nyugodtan reagálj, Zoli.
Hú, hát én ilyen messze menő következtetéseket biztos, hogy nem akarok levonni. Tehát amikor mondtad azt a mondatot, hogy oké, egy meccs, de én ott legszívesebben ott elvettem volna tőled a hangot, de nyilván persze értem a logikáját annak, amit mondasz meg, főleg ugye én nem magyarázzak, mert rám is azért jellemző, hogy levonok időnként következtetéseket kicsi mintából, és nyilván, hogyha ezt soha nem tennénk meg, akkor sokkal kevésbé lenne érdekes, meg izgalmas a podcastünk. Nyilván ez is ugye szubjektív, hogy ki mennyire tartja mostan, de azt szerintem objektív, ha soha nem tennénk meg, akkor kevésbé lenne az. A Pacers egy nagyon érdekes csapat, én mindenképpen azt gondolom, vagy ez nem is igazából ilyen empirikus dolog nálam, hanem ahogy elképzelem őket még idén és a következő 2-3 évbe, tehát rövid távon, NBA léptékkel rövid távon, szerintem mindenképpen kell még egy nagy piece nekik, és ez egy komoly védekező kirakós darab kell, hogy legyen. Szóval az, hogy most nyilván benne van a potenciális, amivel fiatal a keret, és talán a liga legatletikusabb kerete, vagy ők, vagy az OKC, mondjuk nem a Pistons, Pistons a legatletikusabb keret, és utána jön valószínűleg ez a kettő, de én még nem látom azt a magot, amelyeknek van olyan kollektív kosár IQ-ja, és főleg a védő oldalra gondolok, amelyik nyerhet majd mondjuk 2 év múlva. De mindegy, ez egy másik dolog.
Reagálhatok erre röviden? Hogy én pont, hogy azt láttam, hogy amikor a Lakers teljesen megállította a futásokat, ugye egész pályán felvették Halliburtont, és egyszerűen csak megnehezítették azt, hogy áthozza a labdát, és még ezt az early offense lehetőséget is elvették a Pacers-től, akkor nagyon kellett volna egy második ball handler, és én meg pont innen fognám meg, hogy amit láttam, ez védekezésben sokkal biztatóbb volt, mint a többi alapszakasz meccsen, támadásban ugyanakkor, amikor belassították őket, akkor a szokásos run and gun csapatok a playoffban jelenség náluk is megjelent, csak ehhez a Lakers védekezése kellett, ami messze a legjobb volt, amit kaptak, ami szembe jött, és gyakorlatilag azért nem tudtak kellő mennyiségű, vagy magukhoz szokásoshoz képest kellő mennyiségű pontot szerezni, mert minden egyes támadásuk, nem tudom én, 10 másodperccel később indult el. Úgyhogy nekem például más következtetés jött le a Pacersnél.
Okay, értem, hogy mondasz nyilván, csak itt meg tényleg azt a ütőkártyát, ami szerintem ütőkártyát tudom előhozni, hogy egy meccs. Tehát értem, hogy mondasz, és persze úgy érezted, hogy valamit mondani kell, de én ettől függetlenül nem alapoznék egy meccset, sőt, 3 meccses alapoznék, vagy 4 meccsre, hogyha teljes egyenes kieséses szakaszát számoljuk az in-season tournamentnek, de nyilván majd vissza lehet tekinteni erre később, és át tudjuk beszélni ennek a kontextusában is akár.
Okay, hát ebben tényleg nem értünk egyet, mert szerintem akkor lehet egy meccsre alapozni, hogyha elveszik a játékodat. Tehát ez nem olyan, hogy majd a következő meccsen a Lakers ellen nem ez történne, mert ez történne, nem tudod hát azt kikerülni, hogy mondjuk csapdáznak a félpályán.
Én értem, csak ugye azért fura ez, hogy ennyire kihangsúlyozod ezt, mert amit meg szintén el szoktuk mondani állandóan is te is, hogy egy 7 meccses párharc pont azért izgalmas, mert az első pár meccs arról szól, hogy felméred a másikat, és utána ugye változtatsz ezen, és hát ugye itt nincs el esélyed, hiszen egy meccsed van is.
Igen, igen, persze ez kétségtelen, inkább azt mondanám, hogy ha el lehet venni egy meccsen a játékodat, az rossz hír. Tehát nem általánosságban beszélek, hanem konkrétan erről az esetről. Na jó, még egy dolog a döntővel kapcsolatban, aztán utána lesz egy nagyon érdekes része a podcastünknek szerintem. Annyit szeretnék még mondani, hogy én, amit láttam, és az elődöntőknél is, az nagyon furcsa volt, és ez már egy bevezetés is a következő szegmensünk elé, hogy ugye, az tök jó, hogy Las Vegasba elutaztak a játékosok, jó kis hétvége, de hát nyilván Las Vegasban a Lakersnek drukkoltak. Leginkább ez volt a benyomásom. De hogy hát nem annyira van meg az, hogy valaki hazai pályán van, ami tiszta sor, és érthető, hogy miért, csak ez a kvázi hangulatra, és most nem úgy értem, hogy az egész torna hangulatára, biztos ez szuper volt, de arra a hangulatra, hogy egy-egy kosár után tényleg az egész csarnok megőrüljön, az viszont ugye hiányzott. És ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, amit most szeretnénk a vendégünkkel megbeszélni, ugyanis itt van velünk hűséges hallgatónk, aki nagyon régóta követi már a podcastet és támogat is minket, Vécsei Gábor, és most szeretném akkor őt behívni az adásba. Gábor, szervusz, köszi szépen, hogy eljöttél, már csak azért is, mert nem olyan régen jöttél haza Las Vegasból.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves néző hallgatókat. A Spotify szerint csak egy napi rendszerességgel megjelenő műsort hallgattam nálatok többet idén, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Szia Gábor, én is üdvözöllek, nagyon izgatottan vártam ezt, hogy tudjunk veled végre beszélni. Más szempontok alapján is, hogy más ilyen háttér összefonódások alapján is mi már váltottunk pár üzenetet, nyilván azt is nagyon várom majd, hogy azokról tudjunk beszélni, de sokkal fontosabb ugye most az adás és a bizonyos nézőhallgatók szempontjából, hogy mesélj egy kicsit nekünk az élményeidről, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Bizony, mert hogy az a helyzet, hogy Gábor ott volt végig ezen a tornán, ráadásul ő már több egyszer járt Las Vegasban, olyan szerencséje van, hogy ezt élete során összehozta már párszor, úgyhogy talán kezdjük ezzel, Gábor, hogy éreztél valami különbséget a mostani Las Vegas-i kirándulásod és a korábbiak között, mennyire volt felpesdülve a város, illetve mit gondolsz arról, amit mondtam a hangulatról, mert biztos vagyok benne, hogy úgy amúgy volt egy torna vég hangulata a dolognak, de neked nem hiányzott az, hogy időnként megőrüljön a csarnok?
Egy kicsit csalódott vagyok, amiért elég sok poénomat lelőtted. Nagyon jól rátapintottál annak azokra a hiányosságokra, amiket tapasztaltam. Ugye egy sportesemény nagyon meg tudja mozgatni a várost. A Las Vegasnak hatalmas történelme van, ökölvívásban nagyon jól mennek a Major League adaptációk, jól sikerülnek. Én azt tapasztaltam korábban, hogy egy Canelo Alvarez meccsen például hangos szurkolókkal van tele az egész város, minden szálloda, sok helyen zenészekkel töltik meg a szállodát, az utcát. Most ezzel szemben ez az in-season tournament, ez valóban okozott csalódást. Az volt a tapasztalatom, hogy a vasárnapi Raiders meccs például sokkal több szurkolót érintett meg, és ami teljesen szürreális volt, hogy az NFR, a National Finals Rodeo volt azt hiszem, hogy az első számú esemény, amire a vendégek érkeztek. Úgyhogy valóban ennek az eseménynek még ki kell fornia magát, illetve el kellene gondolkozni egy-két dolgon Adam Silvernek. Úgy ítéltem meg ugyanis, hogy nagy szerencséje volt, hogy a Lakers került be a tornának a döntőjébe.
Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy igaz az, hogy a Lakersnek legalább egy kicsit szurkoltak.
Ez teljes mértékben igaz. Olyannyira, hogy egy picit féltem is, hogyha egy nagyobb erőket felvonultató Pelicans áll ki az elődöntőre, akkor a játékvezetők segíteni is fogják a Lakers-t. Most szerencsére ez nem történt meg. Én ugye, hál' Istennek nem csak Las Vegasban vagyok otthonos, hanem több mint 10 NBA arénában jártam már, és van összehasonlítási alapom, hogy hol, mi történik. Tehát tapasztaltam azt, hogy milyen, amikor egy bostoni csarnok felrobban, amikor a Gardenben megszólal a harsona, és való igaz, hogy Vegas az kicsit senki földje volt, és keleti elődöntőknél éreztem is, hogy ebből akár egy komoly bászt is lehet az NBA-nek, hiányzott a hazai pálya.
Hát konkrétan nekem olyan érzésem volt, és kifejezetten az egyik keleti elődöntőnél, mint amikor a Bubble-t néztem, tudod. Tehát, hogy olyan furcsa volt, hogy született egy nagy kosár, egy nehéz kosár, és utána ilyen csönd, ilyen lightos taps, tehát pont annyi, mint amennyit megpróbáltak ott bejátszani hangszórokon keresztül, tehát konkrétan ilyen érzésem volt. Hát igen, tehát akkor ez úgy látszik, hogy valóban egy ilyen tapasztalat. Nyilván ebből annyit le lehet vonni, hogy nem muszáj Las Vegasba rendezni a következő négyes döntőt, tehát azért ez nem kötelező. Természetesen, viszont mesélj még kérlek arról is, hogy milyen egyéb tapasztalataid voltak, mert hogyha jól tudom, akkor viszont hírességek, rengeteg volt, és jelenlegi, vagy jelenlegi azt nem hiszem, hogy túl sok, de volt NBA sztár is megjelent, tehát hogy legalább egy ilyen jellegű emeltsége mindenképpen volt a rendezvénynek.
Kettő dolog volt, ami megmentette ezt a langyos hangulatot. Az egyik a nagyon magas színvonalú mérkőzés, ami nagyon fordulatos is volt, most a keleti döntőről beszélek. A másik pedig, hogy valóban tele volt NBA legendákkal, a lelátó Reggie Millert, Shaquet, Gary Paytont közvetlen közelről láthattam. Nagyon jó volt látni ezeket az NBA legendákat. Az a folytonossága, hogy az NBA kezeli őket, az lenyűgöz.
Igen, ez a branding része annak, ahogyan valóban, amikor a legjobb 75 listát is összerakták, ahogyan a Hall of Fame-et, ugye a Naismith dolgot kezelik, az is szerintem mindenképpen megsüvegelendő, és azt hiszem, hogy az NBA-re igaz, hogy mindenben rengeteg energiát és pénzt tesznek bele, egyedül a League Pass, az, amiben nem, és tényleg ezért is rögök mindig, hogy egy ilyen multimilliárd, sok milliárd dolláros óramű pontossággal, ilyen svájci óra tökéletességével működő rohadt nagy giga mega multi cég, és akkor van egy ilyen része, amit itt teljesen elengednek, és tényleg olyan, mint hogyha nem tudom, valaki 3 hónap tapasztalattal rakna össze minden évben ezt az applikációt. Na mindegy, Gáborhoz lenne a kérdésem, hogy nem tudom, mennyire beszéltünk arról, ugye, hogy neked azért van egy olyan háttered is, ami valószínűleg lehetővé teszi számodra, hogy kiszúrja olyan részleteket ezekből a dolgokból, amik más számára nem feltétlenül lennének egyértelműek. Szerinted ezt a részét az NBA hogyan kezeli, és itt most elsősorban nemzetközi cégekre gondolok. Különösen annak fényében, Gábor, és erre vagyok kíváncsi, hogy ugye most érveltünk amellett, hogy a liga legjobb 5 játékos a nemzetközi, és még inkább ebbe az irányba fogunk elmenni. Erre leszek itt kíváncsi a véleményedre, hogy itt mekkora fejlődést látsz még ebben, illetve az NBA jelen pillanatban milyen energiákat tesz ebbe bele szerinted, hogy ne feltétlenül azt akarja, hogy a következő amerikai sztárokat brandingelje, hanem hogy magáévá teszi, elfogadja azt, hogy a játék abba az irányba ment el, hogy a legjobb játékosok most éppen nemzetköziek. Tetszik ez a ligának, illetve mit látsz itt esetleg, mi lehet itt a jövőben?
Én úgy érzem, hogy ez a jelenség, ez most csúcsra van járatva. Nem tudom elképzelni, hogy több külföldi sztár jelenik meg. Én azt se gondolom, hogy hiányoznak nagyon az amerikai sztárok. Szerencsére ott voltam például Denverben a 6. meccsen, tele volt szerbekkel a lelátó. Az az igazság, hogy amióta ilyen globális a liga, és azért is ez a kedvenc ligám, ez nem csak Amerikának szól már.
Tehát akkor gyakorlatilag annyit elmondhatunk, hogy ezt felismerte az NBA, és hogy nem csak Amerikának szól. Persze azért, ugye van egy másik réteg is, az amerikai újságírás, akik részéről valamennyire természetes az, hogy ők viszont Halliburton, James, Tatumot, Morantet fogják egyszerűen előtérbe tolni, meg Curryt, Bookert, azokat az amerikai sztárokat, akik lehetnek az átlag amerikai olvasó, meg akár egy kissé belterjesebb redneck olvasónak is a kedvére. Tehát, hogy ez viszont nyilván kikerülhetetlen, és ezzel nincsen semmi gond, és azzal sem, hogy az amerikai sportújságírás határozza meg egyelőre az NBA-nek a szakmai értékelését, és itt is azért látjuk, hogy vannak például ausztrál podcastek, tehát hogy azért itt tulajdonképpen ez is kezd már globalizálódni, de ez sokkal később fog ténylegesen révbe érni. És ezzel nekem igazából nincs is gondom. Ami érdekes, hogy Joel Embiidet vajon kezelik-e majd más, hogy most, hogy az amerikai válogatott mellett kötelezte el magát. Szóval ez azért baromi érdekes, mert Embiid nagyon régóta él az Egyesült Államokban, ugye? Tehát, hogy egyáltalán nem úgy van, mint mondjuk Doncic, aki hát világ életében, amíg felnőtt, Európában élt, még ha nem is a saját hazájában, mert ugye kiment a Real Madridba, de ő tényleg európai bajnokságból is jött át, Embiid pedig már az amerikai rendszerből került ki. Szóval ez engem nagyon érdekel, bár erre csak évek múltán tudunk majd választ adni. Van-e még esetleg bármilyen megfigyelésed, vagy extra infód, amit felszedtél, akkor kérlek, hogy ne tartsd magadban.
Egy-két érdekességgel tudok szolgálni, ami inkább az én szakmámba vág. Például a jegyárakon már lehetett látni, hogy itt igazából a nyugati elődöntő lesz a nagyobb attrakció, ugyanarra a székre ötszörös áron sikerült jegyet szereznem, mint a keleti döntőre.
Az kemény. Pedig gondolom a keleti döntő sem egy, nem tudom én, $100 jegy volt, hanem azért itt már magasan vannak a jegyárak.
Ez való igaz, viszont én azt tapasztaltam, hogy sokkal nehezebb egy playoff meccsre bejutni jó székre, mint itt Las Vegasban.
Ja, tehát akkor azért nincsenek a csillagokban még a jegyárak.
Minden szerintem valami viszonylatában létezik, és itt a playoff jegyárakkal tudom összehasonlítani, hogy a playoff jegyárak jóval magasabb árkategóriát képeznek.
Okay. És ha jól tudom, akkor van itt még valami nagyon extra dolog is, ami történt veled, és beszélgettél egy NBA legendával is, így kérlek, azt ne hagyd ki.
A szerencsének köszönhettem, hogy a legnagyobb élményem ezen az utazáson az nem a három mérkőzéshez köthető. A Caesars Palace-ben sétáltam, és emlékeztem, hogy volt egy olyan hely, ahova korábbi legendás sportolók járnak autogramot osztogatni. Megnéztem, hogy vajon az in-season tournament alatt ki ez lehetne szerencsém, és Julius Irvinget láttam bent. Annyi rutinom pedig volt már, hogy sikerült a szervezőkkel megbeszélnem, hogy mivel egy 18 órás út van mögöttem, és nagyon messziről érkeztem, mi lenne, hogyha nem csak egy autogramot kaphatnék, hanem néhány kérdést is feltehetnék neki. És szerencsére elég meggyőző tudtam lenni, és ezért sikerült 10 percet beszélgetnem a legendával.
Ó, ez mindenképpen egy jó módszer, amikor emlékszem, hogy épp, hogy leszálltunk szinte a gépről Torontóban, akkor oda mentünk, mert egyből meccs volt, és nem tudtunk már jegyet venni, mert hogy vettünk egy ilyen applikáción keresztül, de az applikáció utána visszadobta nekünk, hogy az jegy már még sincs ott, és akkor ilyen nagyon kellemetlen szituba voltunk, de akkor odajött egy ilyen hölgy, aki ott kezelte gyakorlatilag a jegyeket, ugye egy teljes távban erre, és akkor ott elmondtuk nekik, hogy igen, most jövünk Magyarországról, gyakorlatilag a reptérről jöttünk ide, és amikor ezt elmondtuk, akkor utána ő szerzett nekünk jegyet, mégpedig egy illegális dílertől, tehát hogy mondta, hogy csukjuk be a szemünket, szerzett nekünk jegyet, és utána hoztak nekünk ajándékcsomagot, volt, meg többször mutattak minket a kamerán, tehát hogy az nagyon kemény, hogy mennyire figyelnek erre úgy általában az NBA környezetében. Na mindegy, ez csak egy mini anekdóta, azt hiszem egyszer már el is meséltem itt a műsorban. Megkérdezhetem, hogy volt-e valami érdekes, ami elhangzott a Dr. J-jel való beszélgetésnél, vagy esetleg ez örök titok marad, és csak a gyerekeidnek fogod elmesélni.
Titok nincs benne, azonban semmi olyat nem tudtam meg, ami megváltoztatta volna mondjuk az életemet. Ellenben, amikor készültem a beszélgetésre, és utána néztem, hogy a 72-es draftban ő Milwaukee-ba került volna, ahol már Oscar Robertson és Karim ott volt, akkor nagyon elgondolkodtam, hogy ehelyett a Milwaukee helyett választotta ő az ABA karriert. Amit azzal indokolt, ugyanis erre rákérdeztem, hogy vajon miben lenne más az ő megítélése, hogyha ez máshogy alakul. Azzal indokolta, hogy New Yorkban nagyon otthon érezte magát, szeretett volna otthon maradni, és akkoriban a ligának nagyon más volt a megítélése. Nem is lehetett igazán eldönteni, hogy ez az ABA koncepció, ez esetleg meg fogja-e haladni az NBA-t, viszont arra nagyon büszke, hogy ő kétszeres ABA bajnok lett.
Na, ez mindenképpen extra. Van-e még bármi, amit így hoztál nekünk, Gábor?
Szeretném megvilágítani kicsit jobban, hogy most Adam Silvernek szerencséje volt-e vagy sem. Azt gondolom, hogy itt három mutató alapján érdemes megnézni, hogy a bejutott négy csapat mit tud felmutatni. Az egyik a piaci részesedés. A teljes NBA piac 18,5 milliárd dollárra rúg, ebből csak a Los Angeles Lakers 2,5 milliárddal bír. A Pelicans és a Pacers együtt összesen 300 millió dollár alatt vannak. Hogyha megnézzük a nézőszámokat, amik 2024-es riportok alapján már elérhetőek, az Indiana Pacers 30. a Pelicans pedig 28. helyen áll a leglátogatottabb csapatok listáján. Azt gondolom, hogy az, hogy a Lakers bekerült, amellett számba kell venni azt, hogy a Pelicans és a Pacers is bekerült, ami két kifejezetten nem vonzó csapat néző szempontból. Hogyha pedig a social media followings-eket megtekintjük, szintén az utolsó negyedben található ez a két csapat.
Tehát akkor tulajdonképpen a Lakers-szel szerencséje volt a ligának, a másik két csapattal nem, de hát szóval az a helyzet, hogy az in-season tournamentet nem tudod úgy alakítani, hogy mindig Lakers-Boston döntő legyen. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy semmit nem tudsz ezen alakítani, tehát elképzelhető majd később egy olyan in-season tournament is, ahol se a Lakers, se a Boston nem lesz bent, főleg amit beszéltünk ugye a csoportkörökről, hogy hát igen, persze oda teszik magukat, de azért az csak mégis alapszakasz meccs. Tehát, hogyha pont oda jön ki egy-egy vereség, akkor nem lesz se Lakersünk, se Bostonunk, mondjuk se New Yorkunk, tehát hogy a legnépszerűbb csapatok akár mind bejuthatnak, de az is lehet, hogy egy sincs bent. Úgyhogy ez tényleg érdekes lesz mondjuk hosszú távon megnézni, hogy na akkor mi van. Ugye?
És ez a hatalmas veszély ennek a koncepciónak. Az ötlet ugye Európában működik, szerintem a formátum, mint Final Four nagyon jó. Az a nagy különbség viszont, hogy például egy kézilabda Final Four-on Kölnben 600-800 kilométerről utaznak a szurkolók, egy ilyen Las Vegas-i eseményen pedig sokszor több mint 3000 kilométert kell, hogy utazzanak, ezt pedig sokszor nem teszik meg.
Hát sőt, szerintem sokszor a szomszédból se, tehát mondjuk Arizonából vagy Kaliforniából, ami azért nincs messze annyira, onnan se utaznak, szóval igen, tehát ennek még nem igazán van kultúrája. Miközben érdekes, hogy a Raptors drukkerei, ugye az egyetlen kanadai csapaté, ők meg rendszeresen, hát nyilván ők is főleg Detroitba, meg Milwaukee-ba, meg ami közelebb van, de azért érezhetően rendszeresen feltűnnek, és megpróbálnak alkotni egy vendégszektort, noha ilyen nincs, de azért megpróbálnak nagyjából egy helyre ülni, és hát nem azt mondom, hogy Kanadában ennek nagyobb kultúrája van, de az tény, hogy ők kanadainak érzik magukat, vagy legalábbis egy kívülálló csapatnak egy kicsit, és az, hogy mondjuk vendégségbe elmennek szurkolni, az rájuk a legjellemzőbb még így is. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes dinamika meg jelenség, amit érdemes figyelni. Aztán meglátjuk, hogy például a 10. in-season tournament 4-es döntőjére már utaznak-e majd a szurkolók. Hát én nagyon remélem, hogy így lesz, tehát azt hiszem, hogy ez például kulcskérdés, és ez például nagyon sokat dobna azon, hogy itt az in-season tournament hangulata, a szezonközi torna hangulata jobb legyen. Bécsei Gábor, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál, és egy kis helyzetjelentést adtál, és hát reméljük, hogy majd legközelebb is tudunk hozzád fordulni, hogyha esetleg nem az in-season tournament-tel kapcsolatban, akkor lehet, hogy valamelyik playoff meccsről.
Nagyon örülök, hogy itt lehettem, köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon jó volt ez a beszélgetés, Gábor, köszönöm még egyszer, bárcsak még hosszabbra nyújthattuk volna, de azt gondolom, remélem, hogy még lesz erre lehetőségünk. Mindenesetre még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy itt lettem. Szia Gáborok, sziasztok!
Zoli, én is akkor köszönöm neked, hogy itt voltál, és mi pedig jövünk, a következő adás az valamikor szombattájékán jön majd ki. Ha minden igaz, akkor ez egy overreaction lesz, úgyhogy már azt is nagyon várjuk. Addig is, kedves hallgatók, tartsatok velünk, minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.